aki segítségül hívja az Urat, az megtartatik. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, vegyük a kezünkbe az evangelizációs énekünket, és elérkeztünk ahhoz a naphoz is, amely az evangelizáció záró alkalma. Mind a 7 versével énekeljük, tehát elejétől végig ezt a gyönyörű éneket, ma is figyeljünk a szövegére, végig énekeljük, tehát imádom azt a nagy szerelmet.
Thank you.
Az evangelizációs hétnek ez volt a címe, hogy megkerestem az Urat. Dávid Zsoltárát olvastuk végig napról napra, és ma eljutottunk az utolsó versekig is. Mielőtt imádkozzám, és végigolvasom a Zsoltár imádság után, meg a mai verseket, amelyről szó lesz. Dávidé, abból az időből, amikor eszelősnek tetette magát Abimeleknél, aki elkergette, és ő elment. Áldom az Urat mindenkor, állandóan őt dicséri szám. Az Úrral dicsekszik lelkem, hallják ezt az alázatosak, és örülnek. Hirdessétek velem az Úr nagyságát, magasztaljuk együtt az ő nevét. Az Úrhoz folyamodtam, és ő meghallgatott. Megmentett mindattól, amitől rettegtem. Örömre derülnek, kik rátekintenek, nem pirul az arcuk. Kiáltott a nyomorult, az Úr meghallgatta, és minden bajából kiszabadította. Az Úr angyala őrt áll az Isten félők mellett, és megmenti őket. Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki őhozzá menekül. Féljétek az Urat, szentjei, mert nem szűkölködnek az Isten félők. Az oroszlánok is sínlődnek és éheznek, de akik az Úrhoz folyamodnak, nem nélkülözik a jót. Jöjjetek, fiaim, hallgassatok rám, megtanítalak benneteket az Úr félelmére. Ki az az ember, akinek tetszik az élet, és szeretne jó napokat látni? Vigyázz, hogy nyelved ne szóljon rosszat, és ajkad ne beszéljen csalátságot. Hagyd fel a rosszal, és cselekedj jót, törekedj békességre, és kövesd azt. Az Úr szeme látja az igazakat, füle meghallja kiáltásukat. Az Úr a gonosztevők ellen fordul, emléküket is kiirtja a földről. Akik az Úrhoz kiáltanak, azokat meghallgatja, és kimenti őket minden bajból. Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti. Sok baj éri az igazat, de valamennyiből kimenti az Úr. Megőrzi minden csontját, egy sem törik el közülük. Halálos veszedelem éri utol a bűnöst, megbűnhődnek, akik gyűlölik az igazat. Az Úr megváltja szolgái életét, és nem kell bűnhődnie senkinek, aki ő hozzá menekül. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, te azt mondtad Dávidról, hogy gyönyörködik benne a lelked. És ha olvassuk a Zsoltárait, és bele láthatunk ezekből Dávid szívébe, akkor érezzük mi is, hogy mi az, amiben te gyönyörködsz. Gyönyörködsz abban az imádságban, amely egészen csak benned bízik. Gyönyörködsz az imádságban, amely őszinte, amely tele van alázattal, bűnbánattal, feléd való ragaszkodással, szeretettel, amely nem önmaga erejében bízik, nem a saját tudásában, de mindenestől a te jellemedben, a te szíved szeretetében, kegyelmed irgalmat sokasságában. Olyan jó nézni ezt a Dávidot, és olyan jó látni imáit. És Urunk, felmerül bennünk is a kérdés, hogy vajon milyennek látod a mi szívünket, a mi imádságainkat. Tudsz-e a mi szívünkben gyönyörködni, és odafenn a mennyben mit szólnak a mi imádságainkhoz az angyalok? Köszönjük, Urunk, hogy te meghallgatod azt, aki hozzá kiállt. Akármilyen gyengén, kételyekkel, akármilyen esendően kiáltunk, remegve és félve, keresve a szavakat, olykor dadogva, köszönjük, hogy te meghallgatsz. Köszönjük, hogy a te szíved odafordul ahhoz, aki téged keres, aki megszólít, aki hozzá csak felsóhajt. Te arról tudsz, odafigyelsz és meghallgatod. Kérünk téged, hogy adj a mi szívünkbe igazi imákat, olyan imádságokat, mint amilyen volt Dávid szívében. Adj hozzád való kiáltást, hozzád való odamenekülést, adj a mi lelkünkbe bűnbánatot, hozzád való ragaszkodást, irántad való szeretetet, bizalmat, és ha tudjunk mi is töredelmes lélekkel, megtört szívvel, sebzett lélekkel, odafordulni mindig te hozzád. Köszönjük neked ezt a hetet, és köszönjük ezt a Zsoltárt, amit adtál erre a hétre. Köszönöm neked, Uram, azokat, akiket elhoztál, ha csak egyetlen egy napra is. Áldott légy a te munkádért, amelyet bennünk végeztél, végzel, végezni akarsz ma is, és minden napon. Áld meg a mai igét, áld meg a mai üzenetet, és ami szívünkbe a te szent lelked ültesse el mindazt, amit mondani akarsz nekünk. Köszönjük, hogy itt vagy közöttünk. Köszönjük örökkévaló szeretetedet, Jézusban felkínált kegyelmedet, a fiúságot az atyai házban, az örök életet, amelyet a benned hívőknek adsz. Áldott légy örökké. Amen. Kedves testvérek, a Zsoltár utolsó versei, 4 vers, a 20-tól a 23. versig olvasom a 34. Zsoltárnak, tehát a végét, hallgassuk figyelmesen. Sok baj éri az igazat, de valamennyiből kimenti az Úr. Megőrzi minden csontját, egy sem törik el közülük. Halálos veszedelem éri utol a bűnöst, megbűnhődnek, akik gyűlölik az igazat. Az Úr megváltja szolgái életét, és nem kell bűnhődnie senkinek, aki ő hozzá menekül. Ez igaz, igen. Kedves testvérek, hadd kezdjem most egy példatörténettel, egy csattanós példatörténettel. Egyszer valaki öngyilkosságot akart elkövetni, és egy magasan levő hídnak kimászott a korlátjára, le akarta magát vetni, de arra ment egy másik járókelő, és megszánta, szólt neki, hogy uram, uram, hát nehogy leugorjon, ne dobja el magától az életét. De rajtam nem tud senki segíteni, nincs miért élnem, de hát ha tudok segíteni, és oda ment hozzá közel. Mondja, ön vallásos ember? Igen, vallásos vagyok. Nagyszerű, én is vallásos vagyok. És mondja, ön keresztjén, zsidó vagy muzulmán? Keresztjén. Én is. És mondja, katolikus vagy protestáns? Protestáns. Hihetetlen, én is. És mondja, népegyházi vagy szabadegyházi? Szabadegyházi protestáns vagyok. Hát ez fantasztikus, én is. És mondja, melyik szabadegyházi felekezet? Református, evangélikus, baptista, vagy pünkösdista, vagy baptista. Én is, hát hihetetlen. És mondja, tradicionális, vagy karizmatikus? Azt mondja, karizmatikus. Micsoda, pusztulj eretnek, és lelökte a hídról. Hát ez a példa történet, amely kifejezi azt, mi milyenek vagyunk. Testvérek, a mi szeretetünk és a mi elfogadásunk mind feltételekhez kötött. Egész addig nagyon jól megvagyunk a másikkal, aki olyan hasonszőrű velünk. Egy picit máshogy gondolkodik. Nem úgy áll a bajusza, hogy nekünk tetszik. Nem olyan ruhát vesz. Esetleg valamibe eltér az ő véleménye. Valami csicsup apróság van a miénktől. De se nem bírjuk befogadni. Nem tudjuk szeretni. A mi szeretetünk feltételekhez kötött. Olyan jó, hogy amikor Istenről olvasunk a Szentírásban, és az ő jellemét megláthatjuk, megismerhetjük, akkor végig azt látjuk, hogy Istennek a szeretete feltétlen. Ő nem mondja azt nekünk, hogy csak akkor szeretlek, ha így meg úgy teszel. Azt mondja a Szentírás, hogy ő már akkor szeretett, amikor te még nem is léteztél. Ő már akkor tudta, hogy az ember bűnbe fog esni, amikor a teremtést megalkotta. És ő már akkor elhatározta, hogy Jézust adja értünk, és Jézusban a fiaivá, gyermekeivé fogad bennünket, amikor mi még nem is hallottunk a váltság csodálatos üzenetéről. Istennek a szeretete mindent megelőzött, és feltétel nélkül való. Ez egy csodálatos örömhír. Egy csodálatos örömhír, hogy Isten téged és engem feltétel nélkül szeret. Tegnap az volt az egyik ige, amelyet idéztem, és aztán tegnap előtt is szóba került áldásként. Jeremiás 31-es igéje, örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem ki reád irgalmasságomat. Az új fordítás azt mondja, hogy azért vontalak magamhoz hűségesen. Egy csodálatos ige. Isten ezzel lép oda az ember mellé. Nem abban az igénnyel, amelyen jogosan oda léphetne, hogy ember Így nem jöhet a szentségembe. Tényleg nem mehetünk az ő szentségébe, úgy, ahogy vagyunk. De nem ezzel kezdi Isten, hanem azzal kezdi, hogy szeretlek ám téged. Azzal kezdi, hogy örökkévaló szeretettel téged szeretlek. És ez egy fantasztikus örömhír. Dávid király egy nagyon komoly hívő ember volt, és az ő imájában nem csak elmondja a háláját, nem csak Isten magasztalja mindazokért a tapasztalatokért, amelyeken ő végigment a földi életében, hanem ad tanítást is. Ad olyan tanítást, amelyre mindenkinek oda kell figyelni. Ő elmondta azt, hogy Isten közel van azokhoz, akik őhozzá kiáltanak. Isten ima meghallgató Isten, aki meghallgat téged, és megszabadítja hozzá kiáltót. Ha te kiáltasz, ő hozzá megszabadít téged. Aztán elmondja azt is, hogy sok baj éri az igazat, de valamennyiből kimenti az Úr. A mai kicsim igerésznek az első igéje ez, sok baj éri az igazat, de valamennyiből kimenti az Úr. Azt hiszem, hogy van, akiben olyan hátborgozongató érzés támad, hogy hogy lehet az, hogy sok baj éri az igazat. Testvérek, úgy, hogy Isten volt már róla szó, hogy néha ébresztő órának használja a bajokat, de az igazi baj velünk van, mert mi nem annak látjuk a bajokat, aminek kellene. Mi ellenségnek látjuk a velünk történt bajokat, mi úgy viselkedünk, hogy hát az ellenségenek ki kell takarodni az életünkből, mi baj nélkül szeretnénk élni. A hívő megközelítés, a Biblia tanítása az, hogy a bajok Istennek a véső csapásai, rajtunk való munkálkodása nyomája. Még egyszer elmondom egy fontos mondat. A bajok Isten véső csapásai, a rajtunk, bennünk való munkálkodás nyomán. Van egy példa történet erről is, hogy két angyal barangolt a földön Isten parancsából, és egyik este bekopogtak egy nagyon tehetős, gazdag ember házába, aki megtette volna, hogy a sok kényelmes fűtött szobály közül bármelyiket fölajánlja két angyalnak, de csak két vándornak nézte őket, még a nappaliba se vezette be őket, nem kínálta meg őket ennivalóval, levetette őket a hideg pincébe, hogy na, itt elalhattok. Akkor a két angyal a hideg pince kövére este lefeküdt, akkor a példatörténet szerint az idősebbik angyal észrevett a pince falában egy kicsinke lukat, fölállt és megcsinálta, befalaszta azt a lukat. Másnap tovább mentek, következő nap estéjén odaértek egy nagyon-nagyon szegény, paraszt embernek a házához, aki egyedül élt a feleségével, ketten voltak, meg egy tehenük volt, annak a tejéből, mint bevételből érdekéltek, végtelenül szegényen. Ez a két szegény ember a két angyalt megvendégelt, a kevéske élelmüket megosztotta a két angyallal, és olyan a szeretettel fogadták őket, hogy átengedték a saját ágyukat az angyaloknak, ők maguk pedig a konyhában, a hideg kövön tértek nyugovóra. Másnap reggel a két angyal, amikor fölkel, azt látják, hogy a paraszt házastár, a szegény házastár könnyek között van, sírnak. Arra keltek, hogy a tehenük, az egyetlen tehenük, amelynek a tejéből, bevételéből éltek, elpusztult. Akkor elmentek a fiatalabbik angyal, mérgesen odafordult az idősebbikhez, hogy lehet az, hogy te a gazdag emberiknél megcsináltad azt a lukat a pincében, ezeknek meg, akik olyan szeretettel fogadtak, mindenüket odaáldozták, mondta nekünk. Hagytad, hogy meghalljon a tehenük. Mondta az idősebbik angyal, a dolgok nem mindig azok, amiknek látszanak. Hogyan? A dolgok nem mindig azok, amiknek látszanak. És elmondta az angyal, hogy észrevettem ott a pincében, hogy valaki régen a falban aranyat rejtett el. És ennek az irigy gazdag embernek, aki nem tudott a javaiból, a szeretetéből semmit adni nekünk, úgy döntöttem, hogy nem osztom meg vele ezt a kincset, befalasztam a lukat, hogy ő soha ne találja meg az aranyat. Nem érdemli meg. De éjszaka, amikor a szegény embereknél aludtunk, megjelent a halálangyala, jött a parasztember feleségért. Ő neki meg odaadtam, ő helyette a tehenet. A dolgok nem mindig azok, amiknek látszanak. Ez a kicsi példatörténet azt tanítja nekünk, hogy bizony Isten olykor a bajok által nagyon sok, még nagyobb bajtól ment meg minket. Isten olykor a bajok által megvéd a gonosztól. Megment olyan történésektől, amelyekbe belekeveredtünk volna, elbuktunk volna, hogyha az a baj nem történt volna velünk. Mi nem látunk teljes képet, Isten viszont tökéletesen látja a múltat, a jelent, a jövendőt, és higgyétek el, a dolgok nem mindig azok, amiknek látszanak. Azt mondja Dávid, hogy az igazat éri sok baj. Ez is úgy megöti a fülünket, hogy a hívő ember az igazat is sok baj éri. Bizony testvérek, a hívő embert is sok-sok baj éri. De ott van a mondat második fele, hogy de valamennyiből kimenti az Úr. Dávid királynak ez volt a tapasztalata, hogy őt is rengeteg baj érte. Rengeteg problémával kellett szembenéznie, de mindben Istennek a kezét megláthatta, és Isten szabadítását sorozatosan átélhette. Hadd biztassalak benneteket is. Ha baj ért titeket, ne lázadjatok, és ne csüggedjetek. Ha baj ért titeket, ne lázadjatok, ne csüggedjetek. És mondok egy különös mondatot, jól kell érteni. Így is sokkal csodálatosabb, és jobban megéri Istennel lenni, igazként, bajokat átvészelve, de Istennel, mint élni valami gondtalan életet Isten nélkül. Higgyétek el, az egyetlen esélye az embernek, hogy Istennel jár, akkor is, ha Isten még az igazat is megpróbálja, és az igazat, hogy formálja, keresztül engedi sokszor a nyomorúság kohóján. Választátok mindig inkább a nyomorúság kohóját. Mózesről írja a zsidókhoz írt levél 11. része, hogy inkább választotta az Isten népével való együtt nyomorgást, mint a bűnnek ideig óráig való gyönyörűségét. Hát ti is választátok inkább az Isten népével való együtt nyomorgást. Választátok inkább a mélység ösvényét, amelyen ott van velünk Isten is. De semmi olyan utat ne választatok, amely könnyűnek látszik, jónak látszik, de amelyen nem fog Isten veletek menni. Olyan utat soha ne válasszunk. A következő ige egy drága profécia. Megőrzi minden csontját, egy sem törik el közülük. Ez az igevers nem azt jelenti, hogy a hívő embernek soha nem törik el egy csontja sem. De hogy valaki félreértse az igét. Az Új Szövetség nagypénteken idézi ezt a Zsoltár verset, és úgy magyarázza, hogy ez egy Jézus Krisztusra mutató profécia, amely nagypénteken beteljesedett. Tudnélik, a római katonák, amikor valakit keresztre feszítettek, korabeli kivégzés ez volt, akkor az volt a szokás, és minden katona minden kivégzéskor ezt gyakorolta. Keresztre feszítettek, ami lassú kínhalállal haltak meg, biztos, hogy meghalljanak, és nehogy a kereszt levételekor valaki esetleg őket még elvigye, eltörték a lábfár csontjukat. Akit keresztre feszítettek, az rettenetes szenvedések között a végén úgy fulladt meg, mert nem bírta tartani a rekeszizma, a felső testét, a lábával, amely át volt szegezve, nem tudta a testét tartani. Így akinek eltörték rettenetes durván ugye a lábfár csontját, a sípcsontnál szokták a katonák, utána egy percen belül halott volt. De mit olvasunk nagy pénteken? A katonák este eltörték a jobb meg a ballatornak is a lábszárcsontját, odaértek Jézushoz, látták, hogy halott. Az ő lábszárcsontját nem törték el. Az egyik katona egy lándzsával átszúrt az oldalát. Van egy ilyen profécia, hogy néznek majd arra, akit átszúrtak. Zakariásnál. Krisztusra való profécia. Átszúrták őt. És itt van a Zsoltárban, amit idéz az Új Szövetség, hogy meg van írva, hogy csontja ne töressék meg. Az ószövetségi mózesi törvényeknél, amikor valaki bárányt áldozott, ott is megvolt a törvényben ez a parancs, hogy az áldozati báránynak nem volt szabad a lábát eltörni. Úgy kellett oda helyezni az oltára, hogy a lábai épek legyenek. Ez is kifejezte, hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak engesztelő áldozata a halálat, értünk szóló bárányáldozat ő, mert ő az Isten báránya. És kifejezte már a mózesi törvény, itt a Zsoltárban a profécia, és ami megtörtént, beteljesedve Jézuson, nem törték el az ő csontját. Aztán van itt egy különös ige, halálos veszedelem éri utol a bűnöst. Megbűnhődnek, akik gyűlölik az igazat. A földi életben rengetegszer úgy tűnik, és azt hiszem, hogy van olyan kísértés a hívő embernek, hogy a hitetleneknek megy jól. Van olyan Zsoltár is a Szentírásban, amikor szinte ki kell magából a Zsoltáros, hogy Uram, hát akit istentelenül él, meg gonosz, meg bűnös, az háborítatlanul gyarapítja a vagyonát, egészséges, jól megy neki, egy szál baj nem éri, engem meg egy csomó baj ér, hogy lehet ez? És a Zsoltáros a végén Istentől látást kap, hogy a gonoszokat utoléri az ítélet, de ő a bajok között, a hitében megedződve, de fog menni a mennybe. Testvérek, ne gondoljuk a mi szívünkben, hogy nem lesz igazságszolgáltatás. Ha titeket fog el az a kísértés, hogy de nektek nem úgy megy, áldatlan az életetek, tele bajjal, próbával, nyomorúsággal, bezzeg a másikaknak, meg az istentereneknek, meg a leggonoszabb embernek, hogy megy a szekere, ne irigykedjetek. Az ítéletben szalad az ő szekerük. Van igazságszolgáltatás, és eljön egy nap, amikor Isten különbséget tesz ember és ember között. Sőt, van Ezékielnél egy ige, hogy Isten különbséget tesz bárány és bárány között, vagyis még hívő és hívő között is különbséget tesz. Amikor egészen igazságot szolgáltat, és ki megkapja a jutalmat, a dicséretet, ki megkapja az áldást, de megkapják az istentelenek is az ítéletet. Azok, akik megáltalkodott módon nem hallgattak soha Istennek a szavára. És az Zsoltár utolsó verse, tegnap mondtam róla, hogy nekem az egyik legkedvesebb igém. Az Úr megváltja szolgái életét, és nem kell bűnhődnie senkinek, aki ő hozzá menekül. Olyan gyönyörű ez az ige. Olyan sokszor kapaszkodtam már én magam is ebbe az igébe. Uram, azt mondtad, hogy nem kell bűnhődnie senkinek, aki ő hozzá menekül. Nem kell bűnhődnie, aki hozzád megy, Uram. Menjetek oda hozzá. Akinek a szívében félelem van, akik féltek bűneitek átkától, következményétől, hadd szóljak azokhoz, ragadd meg ezt az igét. És hivatkozz erre imádságban. Uram, te tanítottad, nem kell bűnhődnie senkinek, aki hozzád menekül. És a mondat eleje megváltja a szolgáinak az életét. Megint előjön ez a drága szó, hogy megváltás. A héberben ez egy nagyon gazdag szó. Külön olyan speciális szavak vannak a héberben, ami nem minden nyelven van meg. A megváltóra, aki kezesként fizet valakiért. Külön van szó, a góél. Isten tanít erre bennünket, hogy ő, ami megváltunk. Ő az, aki fizetett érted. A hatalmas adósságodat, amelyet életedben fölhalmozol, azt ő előre kamatokkal Jézus szenvedésében kifizette. Soha nem tudtuk volna kiegyenlíteni a bűntartozásunkat. Soha nem tudtad volna Isten igazsága felé ezt a tartozást megfizetni. És Isten odalépett az emberhez, és amire képtelen volt az ember, azt megtette Isten Jézus Krisztusban. Isten megváltja az ő szolgáinak az életét. Még az amerikai polgárháború előtt volt, hogy egy hívő ember utazott át a déli államokon, ott még akkor hatályban volt a rabszolgaság, rettenetes sok gonoszságot műveltek a néger rabszolgákkal, és keresztül ment egy piacon ez a hívő ember, és azt látta, hogy egy fiatal, nagyon gyönyörű néger lány rabszolgaként ott áll a piacon, és árverése bocsátotta a gazdája, és aranyások, meg mindenféle tisztátalan, pajzán ember ott licitálták egymást túl, és röhögve mondták egymásnak, hogy majd mit fognak csinálni ezzel a lánnyal, hogy az övék lesz. Megsajnálta ez a hívő ember, és beszállt ő is a licitálásba. Volt pénze, és rengeteg pénzt fizetett, hogy megnyerje ezt a licitálást, és övé legyen a rabszolgának a tulajdonjoga. Aztán megírták a papírokat, és elhozhatta ezt a lányt. Az először azt gondolta, hogy ez ugyanolyan férfi, mint a többi, aki ott licitált, és amikor egy utcával odébb értek, és akart mondani valamit ez a férfi ennek a lánynak, pofon vágta, és elkezdett üvölteni, hogy maga hozzám se nyúljon, ne érjen hozzám, tudom maga is, mit akar. Akkor lecsitította a lányt, mondta, hogy azért vásároltalak meg, hogy felszabadítsalak. Most elmegyünk a közjegyzőhöz, és megírjuk a papírt, hogy én, mint a gazdád, felszabadítalak. És aláírja a jegyző. És innentől kezdve szabad vagy. A lány alig akart hinni a fülének. Testvérek, így lép mellénk Jézus. Így lép mellénk, mert megszánt bennünket. Lát, hogy az ördög hatalma alatt, az ördög csak kihasznál, kifoszt, ragadozóként, ami életünket elragadta, a bűnnel tönkretette, és még jól megszigorva a kárhozata, örömmel bele akar önteni minket. És Isten jött megváltóként, és kifizette a te életed árát ott a Golgotán. Rettenetes ár volt ez, amit Isten fia fizetett érted. Hogy megvásároljon a gonosz hatalmából. Hogy a te életed a bűnből, a pokol uralma alól, a sátán hatalma alól kikerüljön. És az evangéliumban elmondja, hogy azért szenvedtem érted nagypénteken, hogy te szabad legyél. Hogy felszabadítsalak. Azért változtalak meg, hogy te szabad légy a sátántól, szabad légy a bűneidtől. Hogy élhess békességben, élhess a mennyei atyával. Ezért szenvedtem kínhalát. Mondja ma neked Jézus az igében. Csodálatos Istenünk van. Ő az, aki megbűnhődött helyeztünk, értünk, kifizette ezt a hatalmas árat, és ma hirdettetik az ő igéje, hogy szabad vagy, és ha ezt elhiszed, akkor szabad leszel. Nem kell bűnhődnie senkinek, aki ő hozzá menekül. Menj oda Istenhez, ragad meg ezt az ígéretet, hogy Uram, te kifizetted a váltságban az én áramat is. Az én bűneimnek rettenetes árát te ott letörlesztetted, kamatostól. Könyörülj rajtam. Mondd el neki, hogy nagyon erős a bűn. Mondd el neki, hogy rettenetes harcolnod a rossz tulajdonságaiddal, a bűneiddel, a tagjaidban levő indulatokkal, a szíveddel, az érzéseiddel. Mondd el neki, hogy mennyit buktál, vétkeztél, de megragadod, hogy ezekért ő fizetett. Megfizette ezeknek a bűnöknek is az árát. Kapaszkodj az igébe, hogy ő megváltott téged, és nem kell bűnhődnöd, ha ő hozzá menekülsz. Testvérek, így váltjuk be saját magunkra nézve ezt az ígéretet. Hogy oda menekülünk hittel Istenhez. Aki csak hallja, de nem hiszi el, nem lesz övé a váltság. Nem számítatik be, hogy kifizették az ő árát is. A te hiteddel az ígéretet meg lehet ragadni. De csak a hiteddel. kapaszkodj ennek a Zsoltárnak drága ígéreteibe. Isten megváltott téged, engem is. Kifizette mindenkinek, mindannyiunk bűneinek rettenetes ítéletét, árát, váltságát. És most hív, hogy menekülj hozzá. Fogadd el ezt. Ragadd meg, és a tiéd lesz örökre. E történettel fejezem be. Volt egy fiú, aki 1874-ben született. Most csak a keresztnevét mondom még, Gilbertnek hívták. 9 éves volt, amikor olyan nagy volt már, mint egy felnőtt férfi. Ilyen nagy darab előtt, mint én. Vitték a szülei az orvosokhoz, mert láttad, hogy valami nincs rendben. 9 évesen nem akkora egy fiú, mint egy felnőtt férfi. Ráadásul ő neki a hangja egy oktávval magasabb volt, mint a korabeli többi gyermeknének. Az orvosok megvizsgálták, kiderült, hogy nem csak a teste olyan hatalmas, hanem a feje is, és az agytérfogata is abnormális. Az is nagyon nagy volt. Azt mondta az orvos, hogy pár év is eldől, de vagy egy zseni lesz ebből, vagy pedig fogyatékos. Aztán az iskolába úgy kiszokták közösíteni, mert olyan fura ember volt ez a Gilbert. Néha fejből megtanult egy-egy Shakespeare művet, vagy egy Dickens könyvet, és fejből szavalt az utcán menet közben. Néha látszott, hogy kikihagy az agya, mert néha zsenit mutatta, máskor meg olyan feledékeny volt, hogy hétvégén elment az iskolába, és az zárt ajtó előtt jött rá, hogy hát ma nincs is iskola. Aztán később lett több barátja, és megalapítottak egy intellektuális vitakört, baráti kört, volt saját újságjuk is ebbe, rengeteg cikket publikált. Szülei így jó pár évvel később kaptak választ az emésztő kérdésre, hogy vajon mi lesz az ő fiúkból. Egy zseni, vagy egy fogyatékos valaki. Hihetetlen intellektusa volt ennek az ifjúnak, és író lett belőle, Nagy-Britannia egyik leghíresebb írója. Gilbert Keith Chesterton. Biztos többen ismeritek. Több ezer cikket írt, több ezer kis tanulmányt, több száz könyvet. Hihetetlen az írói munkássága ennek a Chestertonnak, és azt mondják az irodalmárok, hogy az angol száz területen ennek az embernek, aki nagyon sok mindenen keresztül ment, tudtátok, hogy mély depresszióval küzdött, és öngyilkos is akart lenni, és öngyilkossága előtt találta meg Jézust, és a Jézusban való hitben az üdvösségét, nagyon sok mindenen keresztül ment. Sokan valami külön fura alaknak gondolták, a zsenialitása miatt kiközösítették, ez az ember Jézusban új életet nyert. És azt mondják az irodalmárok, hogy angol száz területen több millió ember az ő művein keresztül tudta meg, hogy Isten létezik, és hallott Krisztusról, és az evangéliumról. Pedig sok minden tanulmányt írt. Írt humoros dolgokat, novellákat, könyveket, regényeket, teológiai műveket is írt. De egy olyan ember, akit a környezete talán egy kis bohókás bolondnak tartott, akit a gyerekek kicsúfoltak, megvertek, akit kevesen fogadtak be, de Istennek tetszett, hogy egy ilyen emberen keresztül sok millió emberhez eljuttassa a róla való örömhírt. És hadd menjek tovább, született 2000 évvel ezelőtt valaki egy jászolban, akiről azt mondta Ézsaiás próféta, hogy fájdalmak férfia, betegség ismerője, eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Azt mondja róla Ézsaiás, hogy kigúnyoltuk. Azt hittük, hogy Isten csapása. Sok írásmagyarázó mondja, hogy Jézus földi teste valószínűleg nem volt a legszebb férfi, hanem kicsit csúnyásta volt. Magára vette még a mi csúnyasságunkat, kivetettségünket. Ő volt az valószínűleg, akit megdobáltak, megvertek gyerekkorában. Mindent magára vett, értünk. Nem csak nagy pénteken szenvedett. A hitvallásaink is azt mondják, hogy egész földi életében kivált képpel annak végén, hogy elvégezte a váltságot. Ő hordozta a te betegségeidet, annak terhét. Hordozta a te számkivetettségedet családodban, munkahelyeden, környezetedben. Egész földi élete alatt, hogy annak terhét is magára vegye, hogy ne neked kelljen hordani. Ez a valaki Jézus Krisztus volt, és amit nem gondoltak volna a kortársai, hogy az a jelentéktelen valaki, az az ácsmester, aki fájdalmak férfia, betegség ismerője, aki elől eltakartott az arcunkat, tetszett Istennek, hogy ő általa váltsa meg ezt a világot. Mert ő volt az Isten fia, az egyetlen szent és igaz, a bűntelen, akit Isten azért küldött, hogy Isten bárányaként téged és engem megváltson. Ahogy picsiben Gilbert Keith Chesterton sokak szívéhez juttatta el az evangéliumot, hatalmasban Jézusra nézünk, aki az egész világért megbűnhődött, hogy éljünk örökké. Ő az Isten fia, aki ma is él és üdvözíti azokat, akik ő hozzá menekültek. És aki ma menekül hozzá, aki most itt ajkán az evangelizációs héten menekül hozzá imában, Jézus üdvözíti. Akarod-e őt? Vágyol-e ő hozzá tartozni? Vágysz-e ma megköszönni Istennek, hogy Uram, köszönöm, hogy te megváltottál, hozzád menekülök, mert megígérted, hogy aki te hozzád menekül, annak nem kell bűnhődnie. Áldott legyen Isten, hogy így van. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy te valóban Jézusban közel hajoltál az emberhez. És amit a kortársak nem is gondoltak volna, az, aki emberektől megvetett, utált volt, fájdalmak férfia, betegség ismerője, az az Isten fia volt, aki azért jött, hogy megbűnhődjön a mi bűneinkért. Ő vette magára betegségeink, számkivetettségünk, és minden fogyatékosságunk, alkalmatlanságunk terhét, annak súlyát, ítéletét. Ő bűnhődött, ő szenvedett, helyettünk és miattunk, és értünk. Köszönjük, Urunk, hogy van evangélium számunkra, elveszett bűnösök számára. És köszönjük, Urunk, hogy ez az evangélium, ez az örömhír hirdettetett ezen a héten ajkán is. És te gondoskodsz arról, hogy az egész világon hirdessék a Jézus Krisztus neve, aki által van megtartatása hozzád menekülő bűnösöknek. Azt énekeltük az énekben, hogy ez az a név, amelyre az Atya szíve kitárult. Köszönjük neked, mennyei Atyánk, Jézus Krisztust. Az ő nevében jövünk hozzád. Az ő vérének érdemért, engesztelő áldozatáért kiáltunk hozzád, kegyelemért, bűneink bocsánatáért, örök életért, üdvösségért. Köszönjük, Urunk, hogy aki hozzád kiált, azt te meghallgatod, és megtavarítod minden bajból. Köszönjük, hogy megváltottál, fizettél értünk, hatalmas árat, csak azért, hogy szabadok legyünk. És köszönjük, hogy nem kell bűnhődnie senkinek, aki te hozzád menekül. Áldott légy ezért, örökkön örökké. Amen. A csendes percben mindenki saját szíve fohászát vigye oda az Úr elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most pedig hallgassuk meg a kórus szolgálatát. Úgy tudom, hogy a padokra került egy másik fénymásolt kis éneknek a szövege. Ezt a kórus tagok úgy gondolták, hogy annyira jó kis ének, és a szövegét, hogy a testvérek is megismerjék, nem kötelező énekelni a kórussal, hanem ajándékba tették oda a szöveget, aki ismeri persze énekelhet is. Fogadjuk szeretettel a kórus szolgálatát, és figyeljünk az énekhez. Köszönjük a kórusnak, és a záró énekünk testvérek áldás előtt, amit fogunk énekelni, ez a 464-es énekünk. 464-es énekünk, és én hiszem, hogy ezt az éneket nem tudja mindenki énekelni. És nem azért, mert nem ismerjük a dallamot, vagy nem ismerjük a szöveget, hanem én úgy gondolom, hogy nem tudja minden szív kimondani azt, hogy jöjj királyom Jézusom. Ezt az a szív tudja énekelve kimondani örömmel, aki tényleg így is gondolja, hogy Jézus jöjjön be a szívembe, legyen életemnek a királya, határozza meg lépteimet, dolgaimat, tisztogasson meg, vezessen, tanítson életem utolsó pillanatáig. Úgyhogy énekeljük, és kívánom, hogy mindenki tudja így szíveméjéből, imádságban is ezt kimondani. 464-es éneket, mind a 6 verszakával énekeljük az áldásvétele előtt. Jöjj királyom Jézusom, szívem íme megnyitom. Vegyük az áldást. Mózes mondta, tanul hívom ma ellenetek az eget és a földet, hogy előtökbe adtam az életet és a halált, az áldást és az árkot. Válasz azért az életet, hogy éles te és utódaid is. Szeresd az Urat, a te Istenedet, és hallgass szavára, mert így élhetsz hosszú ideig azon a földön, amelyet Istened az Úr adott te neked. Amen. Isten legyen velünk, viszontlátásra, áldás néki.